Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, húsvét a feltámadás, az élet ünnepe. Ma azonban egy fájdalmas halálhírrel szembesült a világ. Elhunyt Ferenc pápa, a katolikus egyház egyik legmeghatározóbb vezetője, akinek a neve örökre beíródott az egyház történelembe. Ő volt az első jezsuita pápa, az első dél-amerikai és az első nem-európai pápa több mint 1300 év után. De nem ezzel írt történelmet, bár a származása és a neveltetése kétségkívül hozzájárult az örökségéhez. Ő volt a pásztorpápa, a párbeszéd pápája, a zöld pápa, a szociális igazságosság pápája, a reformer pápa. Ferenc pápa pápasága azonban nem csupán szimbolikus volt, hanem mélyen emberi is. A 21. század egyik legmeghatározóbb egyházi vezetője volt, aki újraértelmezte az egyház küldetését, a nyitottságot, az irgalmasságot és a társadalmi kérdések iránti érzékenységet helyezte pápasága középpontjába. A peremre szorultak, a gyengék és kitaszítottak felé forduló közösségként képzelve el az egyházát. Gondolkodását leginkább az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása, valamint az áldott légy, a mindnyájan testvérek és a szeretet minket kezdetű enciklikái mutatják meg. Ezekből is látszik, hogy egy új hangot vitt Rómába, és a Vatikán falain túl is megszólította a világot, különösen azokat, akik eddig úgy érezték, kívül rekedtek az egyház figyelmén. A mai napra kézben arra keressük a választ, hogy mi volt Ferenc pápa víziója, és milyen örökséget hagyott ránk, hogyan formálta át az egyházról alkotott képet, és vajon milyen irányba indulhat tovább a katolikus közösség nélküle. Vendégem Csiszár Klára teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese, a katolikus kar dékánja. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a római katolikus egyházban mit jelent a pápa személye? Ki a pápa, miért fontos a katolikus egyház főnek a személye? Miért rázza meg az egész földkerekséget, és nem csak a katolikus közösséget, a pápa halála?
Hát a római katolikus egyházban a pápát mi Krisztusföldi helytartójának szoktuk mondani, így tekintünk rá, ami azt jelenti, hogy hát főként az egység megtestesítőjeként és a katolikus hit leghitelesebb követőjeként, tanújaként tekintünk rá, ugye dogma értéke van annak, hogy a pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen, ez az első vatikáni zsinat óta egy dogmája az egyháznak, ami azt jelenti, hogyha a pápa ex cathedra tanít, tehát hit dolgában, erkölcs dolgában, akkor hisszük annak tévedhetetlenségét. Na most a Ferenc pápa pontifikátusában láttuk ennek egy nagyon, mondhatom, új megközelítését, egyáltalán a pápasságnak egy nagyon új megközelítését, azt, ahogyan ő pápasságát élte, alakította, és tényleg próbálta az egyházat a 21. századnak megfelelően, a 21. század számára érthető módon bemutatni, magát a péteri szolgálatot is, ugye a pápa Szent Péter utódja, és nagyon-nagyon igyekezett ezt a szolgálatot alakítani is.
Bergoglio püspököt 2013. március 13-án választották a katolikus egyház fejének. Fontos elmondani azt is, hogy személyében 1300 év után először került a Vatikánba olyan pápa, aki nem európai, és hát ő volt az első jezsuita pápa is. Beszéljünk egy picit a Ferenc pápa pápává válásának a körülményeiről.
azt hiszem, hogy mindannyiunknak még a szem előtt van, szívünkbe íródott az első találkozás Ferenc pápával, amikor 2013. március 13-án a Szent Péter Bazilika lodzsáján megpillantottuk őt. Ismeretlen volt számunkra, ugye a találgatások, hogy ki lesz 16. Benedek utódja, teljesen más irányba mutattak, és ő nagyon közvetlenül sikerült, hogy megszólítsa az embereket, ugye egy bonaszérával, és el is mondta, hogy hát úgy tűnik, hogy a bíboros urak a világ végére mentek ahhoz, hogy pápát találjanak, és ez alatt ő Argentinát értette. Argentina Buenos Aires bíborosa volt Ferenc pápa, és a konklávé, ha jól emlékszem, az ötödik ülés, nem is ülés szaka, hanem az ötödik választási menete, turnusa végén lett ő megválasztva. Erről nagyon szépen ír és val legutóbbi önéletrajzában, amelynek a címe Remély. Igen, és egyből megérintette a szívünket, közvetlensége, egyszerűsége, szerénysége, ahogyan ott állt előttünk, és kérte mindenek előtt, hogy imádkozzunk elődjéért, 16. Benedekért, és aztán kérte Isten népének az áldását az ő pápai szolgálatára. Úgyhogy itt rögtön aktiválta Isten népét, ami aztán megmaradt egész pontifikátusa alatt, hogy próbálta Isten népét az egyház aktív szereplőjévé tenni.
Ferenc pápa annak a 16. Benedeknek az utódja, aki évszázadok óta példátlan módon lemondott a papságról, tehát hogy ilyen szempontból is meglepetés a Ferenc pápának a pápává válása. Említettem azt, hogy az első jezsuita pápa, az első nem európai pápa, és hát talán mondhatjuk azt is, hogy az első azon pápák közül, nyilván ott volt első János Pál is, akik eddig nem használt pápai nevet választottak. Ezek mit jelentenek Rómában?
Igen, ő erről nagyon szépen vallott az utolsó önéletrajzába, hogy nem volt, hát nyilván a bíborosok jobbik esetben nem egy névvel a fejükbe érkeznek, hogy ha megválasszák őket, na akkor így fogják magukat nevezni. Ugye ezt közvetlenül a megválasztás után el kell mondják, meg lesznek kérdezve, hogy is minek akarod nevezni magad, és ő erre választ kell adjon. És mondta, hogy a választás pillanatában az egyik bíboros kollégája mondta neki, hogy a szegényeket ne felejtsd el. És ennek apropóján jött neki ez a spontán ötlete, hogy akkor Ferencnek fogja magát nevezni, és kéri, hogy ez legyen az ő neve, és ez fényjelezte tulajdonképpen Szent Ferencnek a lelkisége, fényjelezte egész pontifikátusát.
Az a tény, hogy két pápa volt nagyon sokáig Rómában, az mennyire nyomta rá a bélyegét a pápaságra?
Hát a média szerint rányomta, kritikusok szerint rányomta. Ha Ferenc pápát hallottuk ennek kapcsán, akár Benedeket, nem nyomta rá. Tehát újra és újra láttuk őket együtt, beszélgetve, találkozva, szentmisét ünnepelve, a foci világbajnokságon együtt drukkolva, erről több mém is készült. Tehát nem, ha az érintetteket hallgattuk, akkor nem nyomta rá a bélyegét, hogyha a kritikusokat és gyakran a mindent tudni vélő médiát, akkor rányomta. Én ezt nehezen tudom megítélni, én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek olyan lelkülete, spiritualitása volt, hogy ezzel ők jól tudtak bánni.
Most azért rugóznék ezen, mert ugye, és igen, lehet, hogy ez a médiának a szenzációhajhászsága, és talán ezen a napon nem ezt kellene hangsúlyozni, de hogy emlékszem, hogy hogy az első lépésként, 16. Benedek halála után az első lépésként szerepelt a titkárának az elküldése, valamint a hittani dikasztériumban is ott váltások történtek. Azon nyomban.
Hát igen, a pápa személyes titkára az úgymond saját döntése, és teljesen érthető, hogy a személyes titkárt azt maga válassza meg. Tehát úgy is meg lehet közelíteni, hogy a személyes titkárát ő maga választotta meg, akit ő rendszeresen cserélt is, mert az a felfogása ismert, hogy hát nem kell valakinek annyira rátelepednie akár 10-13 évig egy pápai pontifikátusra, hogy mindig mindenről tudjon, és ő legyen úgymond a totum factum, ami a korábbi pápák esetében nyilvánvaló volt, ezért neki vele egy gyakorlata volt az, hogy a titkárait rendszeresen cserélte. Tehát ez a magántitkár szerep, ez úgy gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik. Aztán ugye Georg Genswein időközben érsek, a pápai ház prefektusa volt, ilyen tisztségében volt felelős a pápa különféle találkozóiért, audenciákért, a pápai házért önmagában véve, és az is bevett gyakorlat, hogy egy bizonyos idő után ezek a funkcionáriusok úgymond a Vatikánban is változnak, és egy ilyen változás történt pár évvel később. 2015-ben még Georg Genswein volt a pápai ház prefektusa, és azt követően aztán csere történt a hittani digasztériumban is, meg más digasztériumokban is láttunk ilyen cseréket, nem mindegyikben, mind a mai napig, de ugye 5 évenként megújulhatnak ezek a szolgálatok, funkciók, ezeket a szolgálatokat betöltő személyek, és ilyen megújulásnak voltunk tagjai valóban az elmúlt években a digasztériumban, különösen is most a hittani digasztériumban. Ugye volt Müller bíboros, őt is tartotta pár évig a Ferenc pápa, aztán Ladária következett, és most pedig Fernández az, aki viszi ezt a prefektusként ezt a digasztériumot. Most persze a 75. életévét betölti egy bíboros, egy digasztérium élén, akkor rá ugyanúgy vonatkozik, hogy a pápának benyújtja a lemondását, ezt a pápa vagy elfogadja, vagy nem. Tehát ezt én most nem feltétlenül gondolnám személyi ellentétre vagy szimpátiára. Ezek nagyon-nagyon lényeges személyzeti kérdések, amit biztosan, hogy nem a szimpátia dönt el elsősorban.
Csiszár Klára Antónia, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese, teológusa, mai napra kész vendége. Ferenc pápa személyéről beszélgetünk, Ferenc pápa halála kapcsán beszélgetünk, és még beszéljünk egy picit arról, amikor Ferenc pápa nem pápa, csak Argentínában él, és azt mondták róla, hogy egy valós életben élő főpásztor, érsekként ismerté vált ő a puritán életviteléről, nem a püspöki palotában lakott, egy egyszerű lakásban, tömegközlekedéssel járt be a hivatalába. Ez milyen hatással volt az ő pápasságára? Tehát a közöttünk járó főpásztorból lett pápa?
Igen, és a közöttünk járó pápa lett. Tehát ő Isten népének a pápája, én úgy gondolom, és ő Isten népének a püspöke volt Buenos Aires-i érsekként, és ez végigvonult az ő életén. Ő szeretett emberek között lenni, tömegközlekedést használt. Többször olvashattuk róla azt, hogy őt éltetik a személyes találkozások, és neki az a halála, hogyha be van zárva, és el van zárva az emberektől. És tudjuk, hogy ez a pápasság kapcsán, ez sajnos most biztonsági okok miatt, meg mindenféle más okból kifolyólag, ez a veszély fennáll. És ő tudatosan vigyázott arra, hogy ez ne történjen meg. Ezt látjuk püspökök esetében is, hogy mennyire veszélyes az, hogyha ha kerülik az emberekkel, az egyszerű emberekkel való találkozást. Hiszen az egyfajta biztosíték, a garanciája annak, hogy a mai életet ismeri, benne van, tud róla, egy normális emberi életnek a bajairól, örömeiről, bánatáról, félemeiről tud, és ennek megfelelően alakítja szolgálatát, ennek megfelelően vannak válaszai, mert hallja az élet kérdéseit, és nem csak elgondolja az élet kérdéseit. És ilyen pontifikátust láttunk.
Második János Pál pápára viszonylag egyszerűen meg tudtuk találni az utazópápa jelzőt, az őt követő 16. Benedekre viszonylag egyszerűen meg lehetett találni a teológus pápa jelzőt. Ferenc pápa esetében azonban nagyon sokáig gondban voltunk, mert hogy őt lehetett a párbeszéd pápájának nevezni, a zöld pápának, a szociális igazságosság pápájának lehetett nevezni, reformer pápának, de talán a pásztor pápa jelző a legjobb jelző rá, és nem egyszer hangsúlyozta azt ő, hogy a jó pap, az igazi pásztor az nem veszítheti el a juhok szagát, és ez itt idézőjelben a juhok szagát, tehát nem veszítheti el a kapcsolatot a hívekkel, a katolikus közösséggel. Ő nem veszítette el, sikerült ezt átadnia az egyházának is?
Jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy kezdtük kapizsgálni, különösen is a nagy szinodális egyház projekttel kezdtük kapizsgálni, hogy hogyan is alakítható ez, hogyan lehet ez a normális a katolikus egyházban. Nem egyszerű, de láttuk azt, hogy különböző nagyon jó püspök kinevezések születtek, nyájszagú püspök kinevezések az ő pontifikátusának idején. Nyilván sok kritika is érte, akár személyzeti szempontból, vagy hogy nem mindig ugyanazok a reformok történtek, amit egyesek elképzeltek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok döntést hozott annak érdekében, hogy ez a normalitássá váljon, hogy a nyáj, úgymond Isten népe, Isten népének a teológiája, ugye ez egy teológia, most, hogyha ezt a meta síkra emeljük, hogy ennek gyakorlati következményei legyenek, és nem csak egy szép gondolat legyen, hanem strukturálisan ennek látható folyamatai legyenek, hogy Isten népe részt vesz aktívan az egyház fontos döntéseiben, döntéshozatalában, hogy Isten népének a hit tapasztalata nagyon mérvadó, és azt ismerni kell, annak fórumot kell biztosítani, és ez mind oda vezet, hogyha ezen az úton tovább megyünk, hogy egyre inkább az egyházi szolgálatok nyájszagú pásztori szolgálatokká válnak.
Beszéljünk egy picit a Ferenc pápa enciklikáiról, és hát a nyájszagú szolgálat, hogy maradjunk ennél a kifejezésnél, az Evangelii Gaudium, az egyház missziós szerepéről beszél, vagy szól ez az enciklika, de ott van a környezetvédelem és klímaváltozás problémáját taglaló áldott légy, Laudato Si, vagy a testvériség és szociális igazságosságról szóló Fratelli Tutti 2020-ból. Ezekkel egyértelműen összefoglalhatóak azok a fontos társadalmi kérdések, amelyekre Ferenc pápa figyelt, illetve ráirányította a római katolikus egyháznak a figyelmét?
Igen, tehát az első írása, apostoli írása pont az Evangelii Gaudium volt 2013-ban, ami pontifikátusának az alapdallamát próbálta megmutatni, ezt a kilépő egyháznak a gondolatát, ami a prekonkláve előtt is, prekonkláve a bíborosok testülete előtt is volt neki egy híres, elhíresült beszéde, ami a kilépő egyháznak a programját fogalmazta meg, és ami nyilván nagy szerepet játszott abban, hogy aztán a bíborosok választása ráesett. A kilépő egyház az, hogy nem önmagunk körül forgunk, nem az intézményeink körül forgunk, hanem megpróbálunk kilépni a világba. Ő mindig azt mondta, hogy az egyháznak az a legnagyobb rákfenéje, hogy amikor önmaga körül forog, és öncentrikussá válik. és ő próbálta ezt az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli írásában programszerűen az egyház feladatául meghatározni. Aztán tovább menve, én úgy fogalmaztam meg valamikor, hogy ő érzékeli az emberi életben azokat a gubancokat, azokat a csomókat, amelyek megakadályozzák, vagy amelyek hátráltatnak bennünket pontosan ebben a kilépésben. Kilépésben az embertársunk felé, a családunk felé, a teremtett világ felé való felelősségteljes odafordulásban, de a fiatalok felé, a generációk közötti különbségeknek a csomója, megoldatlan gubancai, és most arra gondolok, hogy pont neki a csomóoldó boldogasszony volt úgymond a kedvenc szentképe, Mária ábrázolása, és pont ezeket a csomókat próbálta az ő írásaiból oldani. Aztán hiszen az Amoris Laetitia pont a család körüli csomókat, ami a családos életben, az irreguláris kapcsolatok kapcsán felmerülnek, ott is látunk sok csomót, megoldatlan gubancokat, de aztán a fiatalok generációk között, ugye a fiataloknak írt apostoli írása, a Krisztus vivit, vagy ahogy említette tényleg a nagy szociális enciklikái, a Laudato Si, de azt követte egy következő, a Laudate Deum, 2023-ban, a Fratelli Tutti ugyancsak, és végezetül most a legutóbbi októberben a Dilexit Nos, ami Jézus szívéről szól igazából, a missziós szívről, arról a szívről, ami mindig másokért dobban, egy csodálatos lelki írás. Tehát igen, ez így szép és kerek volt az ő tanítása, és ami újdonság volt, hogy ő már nem csak az enciklikákon, az apostoli írásokon keresztül tanított, hanem dokumentumfilm készült vele Wim Wendersnek, egy hiteles ember, talán a magyar címe ez volt a magyar fordítása a filmnek, ahol ő mint egy kibeszél a kamerából, bennünket megszólítva, és ott is beutazza az egész földet, rámutatva azokra a problémákra, szegénységre, sebekre, egzisztenciális sebekre, amelyek mindannyiunkat, az egész emberiséget érintik. És úgy gondolom, hogy ő az a pápa volt, aki nem csak a saját, úgymond saját híveihez szólt, hanem minden jó szándékú embernek el tudta érni a szívét pont azáltal, hogy kifelé nézett az emberiség, a világ, a teremtett világ és minden ember sebeire, sebezhetőségére.
Talán kijelenthetjük, hogy az említett pápai írásokkal a világnak egy új pápai irányvonalat mutatott be az Evangelii Gaudiumnak, ahogy említette Klára is, a pápasságának egy programszerű kiáltványa volt. Hogyan fogadták ezeket a katolikus egyházban? És itt a már említett Amoris Laetitiával kapcsolatosan, ugye ez a rendezetlen életvitelt folytató embereknek az eukarisztikus befogadásáról szólt. Ezt, ahogy megjelent ez az írás, ez a buzdítás, ezt kitárt karokkal fogadta mindenki, vagy elkezdődött ennek a kritikája, és erről beszéltek az egyházban, mert hogy nem mindenki látta úgy, ahogy a pápa látta. Ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a pápai tévedhetetlenség. Elfogadták ezt?
Igen, érdekes dinamikája volt az ő pontifikátusának, pontosan ilyen kényes kérdések kapcsán. És már az Evangelii Gaudiumban ő rávilágított arra, hogy mennyire fontos a katolikus egyházban egyfajta gyógyító decentralizáció, ami azt jelenti, hogy annyira különböző kontextusokban élünk, annyira különböző reakciók és hittapasztalatokkal élünk együtt ugyanabban az időben, hogy szinte lehetetlen mindig mindenki számára ugyanazokat a válaszokat adni, mint korábban ez a gyakorlat volt. És pont arra mutatott rá az ő pontifikátusa, hogy a katolikus egyháznak a sokszínűsége, 1,3 milliárd katolikus hívő van jelenleg, 114 püspöki konferenciánk van, 23 sui juris Rómával egységben lévő keleti katolikus egyházról beszélünk, tehát óriási a sokszínűség, a különböző kontextusok mindnek létjogosultsága van ebben a katolikus egyházban, és pont az ilyen kényes kérdések kapcsán láttuk azt, hogy szükség, ugyanakkor lehetőség is van a decentralizációra, hogy nem biztos, hogy minden kontextusban az a pápai tanítás ugyanúgy lesz a gyakorlatba lefordítva, ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan határozottsággal, hanem itt nagyon eltérőek a kultúrák, nagyon eltérőek a reakciók, és ennek láttuk az egész pontifikátuson átívelő valóságát. És pont a szinodális projektje, úgymond, erre a decentralizációra próbált odafigyelni, hogy hogyan tudunk az adott kontextusoknak megfelelő válaszokat nem Rómából, hanem úgy, hogy az adott kontextus maga dolgozza ki a missziós egyházképének, a kilépő egyházképének, az emberi sebekre, az emberi élet kérdéseire adekvált választ adó elképzeléseit, amivel tudnak élni az emberek a különböző kontextusokban. És úgy gondolom, hogy az elmúlt években ennek szemtanúi voltunk, persze itt mindig a kérdés az, hogy hova fejlődik ez tovább, de én nagyon bizakodó vagyok, hogy a decentralizáció az továbbra is, és a szinodalitás továbbra is egy lényeges pontja lesz, ami persze megengedi az eltérő véleményeket, láttuk most már a pápát is lehet kritizálni, a úgymond katolikusabbak, a legnagyobb pápakritikusok, tehát itt nagyon sok minden megkérdőjeleződhetett ebben a pontifikátusban. A kérdés az, hogy ezt aztán hogyan kanalizáljuk, hogyan tartjuk ennek ellenére a katolikus egyházat egységben, a maga sokszínűségében.
Ezt akkor úgy fordíthatjuk le még egyszerűbb nyelvre, hogy Ferenc pápa pontifikátusa alatt arra törekedett, hogy befogadóbbá, alkalmazkodóbbá, és katolikussabbá tegye az egyházat, és kevésbé jellemezze azt a római, vagy ha úgy tetszik, a hagyományos identitása?
Így van, mindenképpen a befogadó egyházat hirdette meg, ahol mindenkinek helye van. Nagyon szép képeket hozott ezzel kapcsolatban, a hadikórháznak a képét, hogy ha valakinek sebkötésre van szükség, akkor nem a vércukor szintjét mérjük, hanem a sebeit kötözzük. Tehát nagyon szép szimbolikával is alátámasztotta ezt. Nyilván az emberiség az egyes embernek a saját valóságában a kérdések, fájdalmak, félelmek, amelyek mindig nagyon konkrétak és nagyon nehezen megválaszolhatóak Rómából, hanem a legfontosabb az, hogy az embereket elkísérjük abban, hogy ők jó döntést tudjanak hozni. És mi legyünk az elsők egyházként, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett a befogadó egyház kapcsán, akik az ember mellett ott vagyunk, amikor az életben meghozott döntései rosszul alakulnak. Akkor mi vagyunk az elsők, akik az ő kezét újból megfogjuk.
Az egyházi visszaéléseket hogyan kezelte Ferenc pápa, illetve az egyházi ellenállást, amivel találkozott? Személyében egy fizikailag igencsak törékeny pápát ismerhettünk meg.
Nagyon bántotta őt ez a szexuális visszaélés az egyházban, és mindaz, amit ez okozott, az óriási bizalomvesztés, amit az emberekben kiváltott az egyházzal szemben, és nagyon keményen lőzett fel ellene, zéró toleranciát hirdetve, komoly óvintézkedéseket téve, a püspöki konferenciákat arra kötelezve, hogy minden püspöki konferenciának legyen koncertje erre vonatkozóan, eljárása erre vonatkozóan, és látjuk, hogy ez a hozzáállás bátorította az áldozatokat, hogy ne féljenek beszélni áldozat voltukról, és a tettesek megfelelő büntetésben részesüljenek.
Beszéljünk arról picit, hogy Ferenc pápának milyen volt a kapcsolata a világgal, a Vatikánon kívüli világgal, vagy nem a katolikus világgal, a politikusokkal. Voltak politikai megnyilvánulásai is, menekültválság, békére való felszólítás, és itt amikor ön említette azt, hogy Ferenc pápa az a pápa, akit kritizáltak, emlékszem, hogy a menekültválság miatt Soros György emberének is tekintették már Ferenc pápát, mintha a pápát is Soros György irányítaná, csak azért, mert befogadóbb világot kér.
Így van. Nyilván a politikai megnyilvánulásai az ő hitéből, evangéliumhoz, Krisztushoz való hűségéből következtek. Az evangélium embereként, az evangélium, most így fogalmazhatok, első embereként ő nem mondhat mást, mint ezt a befogadó egyháznak a meghirdetését a menekültek kapcsán. Például nagyon kiéleződött. Igen, amint mondottam, éppen azért, mert próbált nem egyházi, nagyon speciális egyházi dolgokkal kizárólagosan foglalkozni, hanem kifejezetten az emberiség, a 21. század világának, társadalmainak a nagyon akut problémái érdekelték, és a hitből fakadó válasz erre, ő ezt úton útfélen mondta is, kiállt az evangélium következményei mellett, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy az evangéliumból élünk, annak gyakorlati következményei vannak a mindennapokban is, és az evangélium az egy nagyon erős, úgymond politikai üzenettel is bír, akár hogyha a szociális kérdésekben nyilvánulunk meg, hogyha az igazságosság kérdésében nyilvánulunk meg, a társadalmi tanításunknak a kapcsán nyilvánulunk meg egyházként. Ezek mind politikai relevanciával bíró megnyilvánulások, és ő ilyen megnyilvánulásokban úgy gondolom élen járt, és nagyon világosan fogalmazott.
Csiszár Klára Antónia teológusa, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese a mai napra kész vendége. Ferenc pápáról beszélgetünk, Ferenc pápa halála kapcsán az ő pontifikátusáról beszélgetünk. Ferenc pápa személyében egy olyan pápa hunyt el, aki járt Romániában, ő volt a második pápa, aki járt Romániában, de az első, aki az ortodox országban nem csak Bukarestben, nem Székelyföldre is ellátogatott, eljött a csíksomlyói búcsúra, vagy a csíksomlyói búcsú jött el hozzá, mert hogy akkor ugye előbbre hozták a csíksomlyói búcsút. Hogyan viszonyult hozzá a Székelyföld? Hogyan viszonyult Ferenc pápához az erdélyi magyarság?
Biztos itt is különböző hangok voltak, ha jól emlékszem még vissza. Azonban tudni való volt, hogy az, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra ellátogatott, az nem kifejezetten úgymond csak az ő érdeme volt, hanem ahhoz nagyban hozzá kellett, hogy járuljon úgy a román kormány, mint a román ortodox egyház. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus, ez egy nagyon szép alkalom volt arra, hogy tényleg arról beszéljünk, akár Csíksomlyón is, ami abban az országban bennünket összetart, felekezeti, nemzeti hovatartozás nélkül, ami nagyon-nagyon kényes téma mifelénk, de ő próbált a szembeszédébe Csíksomlyón is arra rávilágítani, hogy ha jól emlékszem, egy szőttesre szőttes szimbolikáját hozta, amikor próbálta kifejezni azt, hogy milyen sokfélék vagyunk, és hogy mindenek ellenére mi együtt alkotjuk azt a szőttest Romániában. Nagyon szép élményként marad meg számomra is, a felkészülés is, és annak a tudata is, hogy ennek azért egy erős üzenete volt a román kormány és az ortodox egyház részéről is, a katolikus egyház felé, ami tudjuk korábbi években nem volt lehetséges, az lásd Ferenc pápával, lásd a 21. században 30 évvel a rendszerváltás után megvalósulhatott. És persze ilyenkor a kérdés mindig az, hogy mit kezdünk mi ezzel, hogyan éljük tovább a napjainkat, hogyan gondolkodunk egymásról, és egyre inkább hogyan beszélgetünk egymásról, akár szűk hazánkban is, a különböző felekezetek, a különböző nemzetiségek, és nem csak egymásról beszélgetünk. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon fontos találkozás volt Ferenc pápával, egy nagyon erős üzenettel.
Ferenc pápa egy nagy hatású pápa volt, kijelölte az utódját, vagy a pápák kijelölik életükben az utódjukat? Itt Viktor Manuel Fernándezről olvastam azt, hogy a pápa fő teológusa, lehet ő a terve, idézőjelben?
Szinte kizárt. Nem jelölik ki az utódukat, de azért kétszer argentin bíborost választani egymás után, kétszer jezsuita bíborost választani egymás után, nyilván semmi sem kizárt, éppen azért, mert nem jelölik ki az utódukat. Mindenféle kontextusban más-más nevek forognak, ugye Erdő Pétert is többször emlegetik esélyesként, de ugyanakkor az amerikaiaknak is megvan az elképzelésük, hogy ki lenne az esélyes, az ázsiaiaknak is. Tehát ilyenkor elindulnak a találgatások, de mindig azt láttuk, hogy nagyon nagy meglepetéseket is okozhat egy-egy konklávénak a vége.
Mi van a találgatásokon túl? Tehát, hogy konkrétan mi következik most Ferenc pápa halála után? Üres a szék, meddig?
Lehetősége van ugye a Isten népének búcsút venni az elhunyt szentatyától. A teste, ezt Ferenc pápa is megváltoztatta, most már nem egy ilyen piedesztálon van kihelyezve, hanem alacsonyabban, úgymond egy egyszerű koporsóban. A napok, pár napra van erre lehetőség, és aztán következik a temetés. Nyilván a konklávét csak a temetést követően fogják egybehívni. Kérdés az, hogy rögtön a temetést követően, hogy a bíborosoknak nyilván gyakorlati okokból ne kelljen hazautazniuk a világ minden részére. Ugyanakkor a konklávé az ilyen ülésszakokkal kezdődik, hogy a bíborosok kicsit beszélgessenek egymással, próbálják elképzelni, hogy milyen pápára van szüksége a mai világnak egy következő pontifikátusban, és aztán fognak bevonulni a szixtusi kápolnába, amikor is mindenki leteszi az esküt, és ezt követően indulnak meg a választási periódusok egymást követően, egészen addig, amíg egy személy kétharmados többséget nem fog magára gyűjteni szavazatot, és ezzel majd, hogyha ez megtörténik, akkor ismét fehér füstöt fogunk látni, ami egy új pontifikátusnak a kezdete lesz.
És a megválasztott pápa elmondja a pápai nevét, felölti a fehér reverendát, kilép az erkélyre, és elmondja első beszédét a nyilvánosságnak, de még egy kérdés, és akkor ezzel zárjuk. Úgy gondolom, hogy ez érdekli a hallgatókat, hogy hogyan is történik a pápának a megválasztása. Ugye a konklávé 250 tagot számlál, ha jól emlékszem, de hogy nem szavazhat mindenki itt, csak a 80 év alatti bíborosok szavazhatnak, 138-an, és van egy titkos szavazás. Mennyi időt tarthat a pápa választás? Én emlékszem, hogy a 13. század körül volt, amikor 3 évig tartotta a konklávé. Azért Ferenc pápát 2013-ban 24 óra alatt, körülbelül 24 óra alatt megválasztották.
Hát kicsit tovább tartott, ha jól tudom, Ferenc pápának a megválasztása, az 5. Ha jól emlékszem.
Igen, 5 forduló volt, igen, ez biztos.
választási forduló, ez a megfelelő magyar kifejezés. Először is csak a 80 év alatti bíborosok fognak bevonulni a konklávéba, amint mondottam, az első aktus bent a Sixtusi kápolnába, ha jól emlékszem, akkor az az eskü letétele, és ezt követően pedig indulnak a fordulók, a választási fordulók, egészen addig minden választási forduló egy eredményt hirdet, és minden választási forduló eldönti, hogy van-e valakinek kétharmados többsége, amennyiben nincs, égetik a szavazati cetliket, akkor látjuk a fekete füstöt. Ez idő alatt, ami még fontos, minden bíboros, aki a konklávéban van, a Szent Márta házban lesz elszállásolva. Itt Ferenc pápa emlékeiből tudjuk, az önéletrajzából, hogy mindenféle kommunikációs eszközöktől elzárva vannak a konklávé ideje alatt, busszal jönnek, mennek a Sixtusi kápolnába, a megfelelő választási fordulókra délelőtt és délután történnek ezek, egészen addig, ameddig valaki a kétharmados többséget a bíborosok közül el nem éri. Amikor valaki a kétharmados többséget elérte, akkor konklávénak a vezetője felteszi neki a kérdést, hogy elvállalja-e a pénteri szolgálatot. Erre lehet igent, nemet válaszolni. Nyilván abból indulunk ki, hogy akit a bíboros atyák megválasztanak, az el is fogja vállalni ezt a szolgálatot. Ezt követően kérdezik meg a nevét, és a nevének a közlése után bevonul úgymond a sirató szobába, ami a Sixtusi kápolnának egy elkülönített szobácskája. Ott magára ölti a ruhát, a fehér ruhát. Többféle méretű fehér ruha van ekkor kikészítve, mert ugye fogalmunk sincs, hogy milyen a testalkata a megválasztott egyházfőnek, és ennek megfelelően zajlik tovább majd az átvonulás és a megmutatkozás Isten népe előtt.
Csiszár Klára Antónia teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.